Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál Hlavai Richárd, vendégünk ma este Navracsis Tibor, közigazgatás és igazságügyminiszter, miniszterelnök helyettes. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ugye mindenképpen a mai nap híre, hogy Schmidt Pált köztársasági elnöké választotta a parlament. Milyen együttműködésre, milyen munka megosztásra készül a kormány az új köztársasági elnökkel?
Én azt hiszem, hogy ez az elnökválasztás persze sok szempontból jelent korszakhatárt, hiszen abból a szempontból is korszakhatárt jelent, hogy egy új elnök, amikor megkezdi a munkáját, akkor nyilvánvalóan új szempontok érvényesülnek, de talán a köztársasági elnöki szerepfelfogás tekintetében is új fejezetet jelenthet, hiszen még Göncz Árpád volt az első köztársasági elnök, ilyen értelemben sok szempontból a demokrácia szokásainak egy részének meghonosítása az ő nevéhez fűződik. Mádl Ferenc és Sólyom László közös volt abban, hogy mind a ketten jogászok voltak. És ennek megfelelően az ő szerepfelfogásuk az alkotmány őre szerepfelfogás, hiszen különösen Sólyom Lászlónál érezhető volt, hogy alkotmánybírósági elnöki múltja is nagyon nagy mértékben befolyásolja a köztársasági elnöki szerepfelfogását is. A láthatatlan alkotmány, amit annak idején az ő elnöksége alatt az alkotmánybíróság kidolgozott és koncepcióvá tett, ott van a megszólalásaiban, a megnyilvánulásaiban. Ehhez képest én azt mondanám, hogy Schmidt Pál nyilvánvalóan egy sokkal kevésbé jogias megközelítést, azt is mondanám talán egy populárisabb köztársasági elnöki szerepet vetít előre, amennyire lehet sejteni az eddigi életpályából és megszólalásaiból. És természetesen nem akarok álszent lenni, nyilvánvalóan a párt háttér, vagy a közös szocializáció is más karaktert ad a köztársasági elnöki szerepkörnek, hiszen Sólyom László noha korábban ugye MDF tagként részt vett a politikában, de viszonylag hamar kiszállt a pártpolitikából, és köztársasági elnökként is egy civil szervezet, a ma már LMP néven párttá alakult civil szervezetek egy részének a támogatásával merült fel 2005-ben, és tulajdonképpen civil köztársasági elnök volt, addig Schmidt Pál egyértelműen a Fidesz-KDNP jelöltje, hiszen a Fidesznek alelnöke is volt, a Fidesz európai parlamenti képviselője, az Európai Parlament alelnöke, vagyis őneki a sikeres sportdiplomáciai és sportolói életpálya mellett volt egy pártpolitikai életpályája is. Én szerintem az első nagy próba nyilvánvalóan ővele szemben, részben az ellenzék részéről, másrészt pedig a közvélemény részéről is, hogy ő mennyire tud kilépni ebből a pártpolitikusi háttérből, mennyire tud valóban a nemzetegységének megtestesítőjévé válni. Vagyis én úgy gondolom, hogy sok szempontból ez egy érdekes időszak lesz majd augusztustól kezdve, amikor Schmidt Pál elfoglalja a hivatalát. Én úgy gondolom, hogy kormány és köztársasági elnök között azért ebből a szempontból olyan sokat karakterében talán nem változik a helyzet, hiszen eddig sem az ellentét jellemezte a köztársasági elnök és a legalábbis a mostani kormány viszonyát. Sólyom Lászlóval szerintem jó munkakapcsolatot alakítottunk ki, és korábban is, amikor a köztársasági elnök és a kormány között, egészen mostan a kormány fő között feszültségek voltak, ugye Gyurcsány Ferenc Sólyom László viszonyában, én azt hiszem, hogy akkor sem a köztársasági elnök volt az, aki ezt a feszült viszonyt kialakította.
Talán most már ennek nincs akkor a súlya, de amikor a jelölés volt napirenden, tehát Schmidt Pálnak a jelölése volt napirenden, akkor különböző köztársasági elnök típusokat, modelleket megvizsgáltak? Volt napirenden más alternatíva, más jellegű alternatíva is?
Hát amikor személyekről beszélgettünk, hiszen volt több jelölt is, akit megvitatott akár az elnökség, akár a frakcióelnökség, illetve a frakció, nyilvánvalóan elkerülhetetlenül a karakterek is szóba kerültek, és én azt is mondanám, hogy talán Schmidt Pálnak a legnagyobb előnye ebből a szempontból a sok más jelölt mellett az volt, hogy ő föl tudott mutatni egy olyan karakteri egyet, ami a politikán kívüli világra utal vissza. Az olimpikoni múlt, a Magyar Olimpiai Bizottság, illetve a Nemzetközi Olimpiai Bizottság majd viselt tisztségei egy olyan árnyalatot adtak az ő személyiségének, amely kivette őt a pártpolitikai konfliktusokból. És ez bizony előny ma Magyarországon, hiszen tudjuk, hogy a politikusokba vetett bizalom is meglehetősen alacsony szintű a közvélemény részéről, másrészt pedig a pártpolitikai konfliktusok meglehetősen negatív jellemzőként jelennek meg a közvélemény szemében.
Mit várnak ettől? Tehát Schmidt Pál politikusi, illetve nem annyira politikus, hanem inkább sportoló diplomata múltjától, ha úgy tetszik, akkor milyen jellegű mandátumot kapott az őt jelölő pártól?
Belpolitikailag én mindenképpen abban bízom, hogy ő az a személy, aki a sokszor még talán nagyon élesen meglévő pártpolitikai választóvonalakat tompítani tudja. És egy-egy kezdeményezésével, vagy a szereplésével, hiszen egy meglehetősen integratív személyiségről van szó, talán tudja enyhíteni a magyar belpolitikában még mindig meglévő konfliktus potenciált, pártpolitikai konfliktus potenciált, persze sok más konfliktus van, amit nem fog tudni ő enyhíteni. Külpolitikailag pedig egy óriási kapcsolati hálóval rendelkezik, akár volt diplomataként, hiszen nagykövet volt több országban is, akár pedig sportdiplomataként, számos olyan személyt ismer, olyan kapcsolattal rendelkezik, amely a magyar köztársaság előnyére válhat, hogyha ezt köztársasági elnökként jól tudja használni.
Ugye azt mondta, hogy számos szempontból más jellegű időszak kezdődik Schmidt Pál köztársasági elnöklésével. Mennyire lesz az időszak más, mondjuk a köztársasági elnöki hivatal szempontjából, ha azt is figyelembe veszük, hogy ugye a Fidesz kormány egy meglehetősen intenzív törvényalkotási munkába kezdett, tehát másnak tűnik ez a tempó, mint a korábbi években volt. Mennyivel lesz más ebben a tekintetben az együttműködés? Mennyivel kell, hogy más legyen?
Én úgy gondolom, hogy alapvetően azok az alapfunkciók, amelyet Sólyom László nagyon erősen hangsúlyozott, ez az alkotmányjogi ellenőrző funkció, ez nagyon azért nem változhat meg, mert egyrészt alkotmányos kötelessége a köztársasági elnöknek, hogy erre odafigyeljen, másrészt pedig nyilván nem a köztársasági elnöknek kell minden egyes törvényt átolvasnia és gondolkoznia arról, hogy alkotmánybírósághoz forduljon, politikai vétót alkalmazzon, vagy éppen aláírja, hanem a köztársasági elnök hivatalban lévő szakértők, szakemberek azok, akik ezt megítélik. És ebből a szempontból itt nem várok jelentős változást. Tehát, hogyha az ott dolgozó szakemberek azt mondják, hogy a parlament által elfogadott törvény ilyen vagy olyan szempontból aggályos, akkor én nyilvánvalónak tartom, hogy Schmidt Pál ezt a lépést meg fogja tenni.
Ugye a mai nap nem csak azért érdekes, mert hogy ugye megválasztottam a parlament az új köztársasági elnököt, hanem azért is, mert szinte napra pontosan egy hónapos a kormány, hogyha utána számolunk. Felállt-e már maradéktalanul az a struktúra, amit önök elképzeltek?
Nem maradéktalanul, de most már jelentős mértékben. Ugye itt a kinevezések miatt, a nemzetbiztonsági átvilágítások miatt és a többi, gyakorlatilag a miniszterek eskütétele után egy hónappal annyit mondhatunk, hogy a közigazgatásban már felső-középvezetői szintig felállt, és most következnek, ahogy az látszik is a hírekből, háttérintézmények, közalapítványok és a többi. Tehát a közigazgatásnak már nem a legszorosabb részéhez tartozó, de a kormányzati munkát segítő egységeknél folyik most már az átadás átvétel, és így haladunk előre. Nagyon nagy munka volt ez önmagában, hiszen a miniszterek, az államtitkárok, a helyettes államtitkárok kinevezése is már csak az adminisztráció miatt is majdnem elfoglalt ezt egy hónapot, és emellett törvényeket készítettünk elő, vittük a parlament elé, illetve a kormányrendeletek is születtek, amivel már próbáltuk érzékeltetni a bennünket kormányzással megbízó választópolgároknak, hogy valóban egy új fejezetet kezdünk Magyarországon.
Eltekintve azoktól a technológiai vagy technikai részletektől, hogy nyilvánvalóan a különböző tárcáknak az összevonása, az új tárcáknak a felállása, ez nyilvánvalóan fizikailag is igényel költözést, hiszen bizonyos apparátus részeknek innen oda kell vándorolni. Ha ettől is eltekintünk, meddig tartott ez az átmenetet ön, mikorra szeretné azt, hogy azt lehessen mondani, ez a struktúra végleges és működőképesen működik?
Én azt szeretném, hogyha január 1-től a jogi keretek már szilárdak lennének. Itt azért január 1-ét mondok, mert azt szeretnénk, hogy január 1-ével a területi államigazgatás is már új formában tudnánk kodifikálni. Ugye itt arról van szó, hogy szeptember 1-től megkezdenék a működésüket a közigazgatási hivatalok ismét, a megyei közigazgatási hivatalok, és azt tervezzük, hogy január 1-től pedig azok az integrált szervezeti egységek, amelyek a területi államigazgatás, azaz a kormányzati politika területi megjelenítésével foglalkoznak, a megyei kormányhivatalok is létrejönnének jogilag, szervezetileg is reményeink szerint. Én ekkor mondanám azt, hogy nagyjából már beállt az új kormányzati struktúra, és innentől már rutinszerű működésnek kell következnie.
Ha másként nézzük, ennek az egy hónapnak nagyjából milyen a mérlege? Látszanak-e már azok az előnyök például, amiket önök elvártak ettől az újfajta tárca a minisztériumi felállástól?
Az első jelei látszanak. Azért ez az egy hónap alapvetően még csak részben szól a minisztériumon belüli integrációról, hiszen nagyon sok időt vett el a minisztériumok közötti kompetencia megosztás, amely kezdődött ugye a minisztériumok felsorolásáról szóló törvénnyel, folytatódik most a statútumokkal, a minisztériumok statútumával foglalkozunk, holnap a kormányülésen, én bízom benne, hogy el is tudjuk fogadni első olvasatban, van még egy-két vitás kérdés, de ezt bízom benne, hogy a kormányülésen már rendezni tudjuk, és akkor a minisztériumok részletes feladatköre is meg lesz már határozva, és folytatódik majd a minisztériumok szervezeti és működési szabályzatának megalkotásával. Ez lesz valójában az a pont, amikor a minisztériumok kohéziója megmérettetik. Vannak olyan minisztériumok, ahol ez nem olyan nagy kérdés, hiszen egy külügyminisztérium, egy honvédelmi minisztérium, vagy egy belügyminisztérium gyakorlatilag önmagától adja, érdekes módon a belügyminisztérium is, holott 4 éves szünet volt a belügyminisztériumban, de azt látjuk, hogy olyan annyira erős a magyar kormányzati rendszerben a belügyminisztérium hagyománya, hogy gyakorlatilag mintha nem is lett volna ez a 4 év úgy fort össze az önkormányzati és a rendészeti rész ismét egy egészé. És vannak olyan minisztériumok, amelyek bizonyos szempontból zöldmezős beruházásnak tekinthetők. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium talán a legbonyolultabb ebből a szempontból, hiszen itt a vagyongazdálkodás, az Európai Uniós források felhasználása, a fejlesztéspolitika, az energiapolitika, a közlekedés kerül úgy egy minisztériumba, hogy mellett a stratégia, sok szakpolitikai stratégia pedig a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz kerül. Vagyis így bonyolultabb lesz vélhetően a minisztérium belső integrációjának a megteremtése, de ez az elkövetkező hetek feladata lesz.
Egyébként mi szólt emellett a megosztás mellett az elmúlt napokban, tehát a kormány felállása óta különböző szakmai rendezvényeken, például energiapolitikai vagy közlekedéspolitikai rendezvényeken felmerült az kérdésként, hogy miért ez a megosztás, vagy miért pont így a feladat megosztás, tehát hogy a stratégiai kérdések ugye a nemzetgazdasági tárcánál, és a szabályozás, az operatív szabályozás pedig a fejlesztéspolitikainál. Tehát miért pont így állt fel ez a struktúra?
Egy kicsit megrendelő szolgáltató viszony van az NGM és az NFM között. Gyakorlatilag ez úgy néz ki, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium megadja a megrendelést, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pedig legyártja a megrendelésnek megfelelő megoldást. Távlatosan pedig gyakorlatilag azért született ez a döntés, mert úgy gondoltuk, hogy az elmúlt évek magyar gazdaságpolitikai kudarcainak az egyik oka az volt, hogy nincsen gazdaságpolitikai stratégiánk, nincsen iparpolitikai stratégiánk, nincsen kereskedelempolitikai stratégiánk, és általában nincsen gazdaságpolitikai stratégiánk. Ezért a Matocsi György által vezetett minisztérium alapvető feladata ezeknek a stratégiának a kidolgozása. Nem véletlen, hogy az ő parlamenti államtitkára Csifalvai Zoltán egyben stratégiai és parlamenti államtitkár, az egyetlen olyan minisztérium, ahol külön stratégiai államtitkár is van, és az sem véletlen, hogy a költségvetési tervezés ide került, mert úgy gondoltuk, hogy így tudjuk egymás mellé párosítani azokat a középtávú szempontokat, amelynek aztán a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a megoldásait kell, hogy szállítsa, vagyis időtávban is van különbség. A Nemzetgazdasági Minisztérium egy nagyobb időtávban gondolkodó munkaegység, miközben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pedig a napi működtetést végzi el.
Ki fog egyensúlyozni, hogyha most csak ennél a két tárcánál maradunk itt, ugye lehetnek az egyes szakterületek között ellenérdekeltségek bizonyos kérdésekben, amikor mondjuk stratégiát kell alkotni, vagy akár csak a szabályozást. Melyik tárcánál vagy a kormányban hol van az a pont, ahol majd valakinek adott esetben el kell dönteni egy vitás kérdést, tehát hogy egyik vagy a másik irányba induljunk el mondjuk stratégiai szempontból?
Ha horizontálisan nézzük, és miniszteriális szinten nézzük, akkor alapvetően ugye minden miniszternek kell a saját minisztériumán belül rendet tenni, és rendet tartani. Ha a minisztériumok között ütközés van, akkor először a két miniszter próbálja feloldani, ha ez nem megy, akkor következem én, azaz közvetítőként nekem kell biztosítani a kormányzati koordinációt, és így kell megoldanom, vagy megkísérelni, megoldani ezt a problémát, és ha így sem sikerül, akkor kormány plenáris ülésén, vagy végső esetben a miniszterelnöknek kell kimondani a végső szót. Ő nem biztos, hogy már békít, vagy felold konfliktust, őnek el kell dönteni a vitát, hiszen ő a végső döntési pont. Ha vertikálisan nézzük, akkor alapvetően a közigazgatási államtitkári értekezlet az, ahol fel kell oldani ezeket az ellentéteket, akár a tárcák között is. Szándékosan depolitizált döntéshozatalba tereltük itt, tehát nem politikai egyeztetés van ezen a szinten a tárcák között, hanem közigazgatási egyeztetés, mert úgy gondoljuk, hogy sok esetben, ahogyan is említette, politikai koncepcionális eltérések vannak. Az elsődleges feladat az, hogy a közigazgatásilag kodifikációs szempontból, alkotmányjogi szempontból jó megoldás szülessen, aztán a politikai részét meg majd valahogyan elintézzük. Az esetek túlnyomó többsége most azt mutatja, hogy sikerül már a közigazgatási egyeztetés során megoldani a problémákat. Gyakorlatilag még nem találkoztunk olyannal, amelynek egészen a miniszterelnökig kellett volna elmennie, és csak ott nyert volna valamilyen döntést.
De volt már az a szükség, hogy önt bevonják, tehát be kell.
Olyan már volt. Igen, hát természetesen, amikor a statutum kialakítás van, akkor ugye meglehetősen sok vita van azért minisztériumok között. Mi hova tartozik, amit én minisztériumom is sok ilyen vitába került, hiszen nekünk is sok olyan részterületünk van, ahol nehéz pontosan elhatárolni, csak hogy egy példát mondjak, önkormányzati igazgatás és államigazgatás sok szempontból Magyarországon összefonódik, összefolyik helyi szinten teljesen, de megyei szinten is megtalálhatók ezek a meccéspontok. Itt nehéz szétszálazni, hogy akkor melyik az, amelyik inkább belügyminisztérium, melyik az, amelyik inkább közigazgatási és igazságügyi minisztérium, de hát ilyen jó csapatépítő tréning hangulata is van ezeknek, hiszen azért ilyenkor az egyeztetések során megismerjük egymást.
Az apparátusnak a megosztása mennyire ment, vagy mennyire megy könnyen? Most, hogy arra gondolok, hogy egy-egy terület esetleg most két minisztériumnál is szerepel, vagy éppen több minisztériumból kell egy területre koncentrálni bizonyos szakértőket, szóval ez mennyire megy gördülékenyen?
Az esetek 80-90%-ában területek kerültek egyik vagy másik minisztériumhoz, és ezzel együtt státuszok, és ezzel együtt köztisztviselők. Talán 10-20% van, ahol területet metszett keresztbe a kormányzati megoldás, de ott is viszonylag hamar dűlőre jutottak a miniszterek, és az alap koncepció az, hogy a feladattal megy a státusz is, tehát ahova tesszük a feladatot, az annak ellátása a szükséges státuszokat is adjuk a minisztériumhoz.
Mennyire partner az apparátus ez ügyben? Az elmúlt években nagyon sokat lehetett azt hallani, akár hányszor szóba került a közigazgatás reformja, vagy az állami működésnek az átalakítása, hogy hát az apparátus az ezt el tudja dönteni, hogy sikeresen vagy sikertelenül megy végbe. Mennyire partner az apparátus?
Én most azt látom, hogy partner. Nyilván az apparátusnak van egy olyan része, amelyik alapvetően szakmai, és van olyan része, amelyben nagyobb az aránya politikai apparátusnak. Én ezt természetesen nem pejoratív értelemben használom itt, hanem természetesnek tartom. Az egykor volt miniszterelnöki hivatalban, értelemszerűen többen vannak, vagy többen voltak, akik inkább politikai feladatot láttak el, míg hogyha a saját minisztériumnál maradok, az igazságügyi résznél, ott nyilván sokkal többen vannak olyanok, akik politikamentesen abszolút köztisztviselői, vagy ilyen jellegű feladatokat láttak el. És azt látom, hogy most partnerok természetesen mindenkiben van, mint minden kormányváltásnál, én is voltam köztisztviselő. Pontosan tudom, hogy kormányváltásnál minden köztisztviselő attól tart, hogy esetleg valamilyen politikai tisztogatás kezdődik, de hát most eltelt egy hónap, és nem nagyon van híre a köztisztviselői karon belül politikai tisztogatásnak, és én nagyon szeretném, hogyha nem is lenne ennek híre. Én nem mondom azt, hogy a jövőben nem lesz olyan, hogy köztisztviselőtől, vagy akkor már kormánytisztviselőtől megválik a munkáltatója, de azt elfogadhatatlannak tartanám, hogyha ez politikai okok miatt történne. Ez csak egyetlen válogatási szempont lehet, ez a teljesítmény, én úgy gondolom, és ezt nagyon komolyan is gondolom, hogy a magyar közigazgatás általános megbecsültségét csak úgy tudjuk visszaszerezni, hogyha a teljesítményt tesszük meg az abszolút mércévé.
Ez a struktúra, amikor befejeződik, lezajlik az összes költözés, mindenki megtalálja a helyét a különböző új és régi tárcáknál. Ez a struktúra a végleges struktúra. Ezt azért kérdezem, mert ugye korábban volt egy olyan ígéret, még a kampányban is, és azóta többször ez elhangzott, ugye a 29 pontnak is van egy ilyen része, hogy olcsóbb, egyszerűbb, kisebb állam. Tehát ez a struktúra a végleges struktúra, vagy ha ez megtörtént az átszervezés, utána lehet még egy olyan kör, ahol szakmai és különböző teljesítmény alapján azért lesznek még leépítések?
Hát nehéz kérdés. Én azt mondanám, hogy a politikában soha nincsenek végleges struktúrák. Mindenhogy nincsenek biztosan jó megoldások is. Ugye mindig igyekeztem óvainteni mindenkit attól, hogy azt mondja, hogy na most ez az, ami megold minden problémát, és innentől kezdve már minden nagyszerű lesz. Nyilvánvalóan lesz még számos problémánk, és nyilvánvalóan kell még majd további lépéseket is tennünk. Ez részben függ a gazdasági helyzettől is. Azért, ha bele gondolunk, az elmúlt másfél évben, miközben Körülbelül 150 ezer ember veszítette el az állását az elmúlt másfél évben a gazdasági válság miatt munkavállaló. Ebben az időszakban a közszférában jelentős leépítés nem volt. És eddig elbírta a magyar gazdaság, elbírta a magyar költséget, és nehezen, ugye valuta alaphitelhez kell fordulni, és a többi, de nem tudom, hogy a magyar gazdaság, illetve általában nemzetközi gazdasági körülmények javulnak-e a jövőben, ha nem javulnak, akkor nyilván el kell gondolkoznunk azon, hogy mit lehet tenni egy takarékosabb közigazgatás érdekében, de én mindig azt szoktam mondani, hogy a végső a leépítés, amit el kell és el szeretnénk végezni még, az általában annak az áttekintése, hogy az állami, a meglévő állami funkciók és az állami feladatok ellátásához mindenhol elégséges, optimális mennyiségű ember van-e. Ugye elképzelhető, hogy vannak olyan állami funkciók, amik nincsenek ellátva azért, mert nincs rá ember, miközben máshol pedig túl sok akár munkaerő felesleg is van. Vagyis én először átrostálnám a közigazgatás személyi állományát, megnézni, hogy mindenhol a feladat ellátásához szükséges mennyiségű ember rendelkezésre áll-e, és hogyha azt látjuk, hogy mindenhol túlfoglalkoztatás van, akkor én nem zárom ki annak a lehetőségét, hogy karcsúsítjuk a közszférát.
Néhány állami intézménynél, hatóságnál, hivatalnál lehet azt tudni, hogy voltak már, vagy lesznek legalábbis személycserék vezetői, középvezetői szinten. Mennyire sikerült általánosan elvégezni egyfajta átvilágítást? Tehát készen van-e már, látszik-e már az a döntés sorozat, aminek meg kell történnie? Tehát látják-e már az összes olyan helyet, ahol cserélni szeretnének, illetve volt, ahol megmaradnak a mostani vezetők?
Úgy gondolom, hogy igen, alapvetően minisztériumi kompetencia, és alapvetően a minisztériumok végzik ezt a munkát, így azt tudom mondani, hogy lépésről lépésre haladunk előre, és nagyjából szerintem a vége felé közeledik országos szinten ezen intézmények átvétele és adott esetben a vezetőcserék is. Azért miközben ezt ilyen szent borzadája szokták emlegetni, hogy a Fidesz cserégeti az embereket, két dolgot a hallgatók figyelmébe ajánlanék. Egyrészt ez így szokott lenni mindenhol, máshol, ahol hatalomváltás van, másrészt pedig soha nem csináltunk belőle titkot. Különösen az elmúlt egy évben történt kinevezések kapcsán, amikor úgy gondoltuk, hogy legalább konzultálni kellett volna, hiszen a közvéleménykutatási adatok akkor már eléggé egyértelműen azt mutatták, hogyha választások lesznek, akkor az ellenzék fog győzni. Ilyenkor egy minimális konzultáció szerintünk belefért volna, ez nem történt meg sok esetben, akár nagyköveti kinevezés, akár intézményvezetői kinevezésekről van szó, fenntartottuk a jogot természetesen a saját személyzeti politika folytatására.
Volt vagy lesz olyan terület, ahol ennek ellenére esetleg úgy gondolták, hogy nem volt ugyan konzultáció, akkor az előző kormány idején történt a kinevezés, de úgy látják, hogy az adott vezető az úgy végzi a munkáját, hogy önök is számítanak rá?
Hát most ezen végig kellene pörgetni. Szerintem lesz biztos. Teljesen biztos vagyok benne, hogy lesz ilyen, de ami konkrétesen most eszembe jött, ugyan nem vezető, de hasonlóképpen egy kicsit vitatott kinevezés, ami a sajtóban meg is jelent, Cucottó, az Európai Elsőfokú Bíróság bírájának jelölési folyamata, illetve kinevezési folyamata, ahol egy hét türelmi időt kértünk az Európai Uniótól, éppen azért, mert teljesen véletlenül bukkantunk rá, hogy a bajnai kormány november óta elindított egy ilyen folyamatot, anélkül, hogy egyeztetett volna velünk, de megvizsgáltuk a körülményeket, megvizsgáltuk a jelöltet, és úgy döntöttünk, hogy megerősítjük a jelölését. Tehát ő például egy olyan személy, akit még az előző kormány jelölt jelentős pozícióra, és mi pedig meg fogjuk erősíteni.
Navracsics Tibor közigazgatás és igazságügyi miniszter az Aréna ma esti vendége. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk továbbra is. Navracsics Tibor közigazgatás és igazságügyi miniszter az Aréna ma esti vendége. Ha a rövid szünet előtt már beszéltünk a hatékonyabb vagy karcsúbb államról, akkor maradjunk ennél a témánál. Ugye egyebek mellett az igazságszolgáltatás rendészet terén és ugye a kormány hatékonyabb, határozottabban működő szervezetet ígért. Kezdjük talán az, hogy hogyan lehet az igazságszolgáltatást hatékonyabbá tenni? Látszólag ez egy jól bejáratott, hagyományosan működő szervezet. Hogy lehet ezt hatékonyabbá tenni?
Hát alapvetően úgy gondolom, hogy talán úgy, hogyha nem mi akarjuk megmondani, hogy melyek azok a megoldások, amelyeket az igazságszolgáltatásban, mint szervezetrendszerben alkalmazni kell, hanem az igazságszolgáltatásban dolgozókhoz fordulunk, és tőlük kérjük első körben legalábbis azokat a javaslatokat és tanácsokat, amelyeket ők jónak tartanának. Ugyanis meggyőződésem, hogy a bírák, ügyészek ugyanúgy sok esetben ugyanúgy szenvednek. A részben az eljárási jogszabályok mára már bonyolultá vált előírásaitól, részben pedig az igazságszolgáltatási intézményrendszer nehézkességétől, vagy éppenséggel most már alkalmatlan voltától. Éppen ezért örültem én személy szerint is annak, amikor az Országos Igazságszolgáltatási Tanács készített egy javaslatot, amely részben az eljárás jogi kérdésekre koncentrál, illetve azokat dolgozza ki, hogyan lehetne egyszerűsíteni az eljárás jogot, hogyan lehet gyorsabbá tenni a bírósági eljárásokat. Részben pedig azokat a megoldásokat dolgozza ki, amelyek vagy szervezetkorszerűsítést jelentenek, vagy pedig, hát természetesen a klasszikus, a finanszírozás kérdéseit illeti, hogyan lehet jobbá tenni a magyar igazságszolgáltatást. Látni kell, hogy miközben a jogkereső közönség sok esetben elégedetlen az igazságszolgáltatás hatékonyságával, ez részben sok év hanyatlásának az eredménye, infrastruktúrális szempontból is, tehát olyan bírósági épületek vannak ma már Magyarországon, vagy ma még Magyarországon sajnos, amelyek balesetveszélyesek, pedig adott esetben nem is túl régi épületekről van szó, ahol méltatlan körülmények között dolgoznak bírák, vagy éppen ügyviteli alkalmazottak, és a többi, és a többi. Másrészt pedig önmagában a bíróságban is megvan, vagy a bírósági szervezetrendszerben is megvan a törekvés arra, hogy javítsa a saját hatékonyságát, csak sok esetben eddig vagy szervezeti hiányosságok miatt, vagy éppen a pénzbeli hiányosságok miatt nem tudtak előrelépni.
Hogyha most hatékonyságról beszélünk, akkor mit kell egész pontosan értenünk az igazságszolgáltatás esetében ezen a fogalmon? Ugye az teljesen nyilvánvaló, hogy egy vállalatról vagy egy vállalkozásról beszélünk, akkor nyilván minél költséghatékonyabban működjön. Igazságszolgáltatás hatékonysága mit jelent ez ön szerint?
Az én számomra azt jelenti, hogy aki a jogát akarja érvényesíteni a bíróságon, az a hétköznapi élet, vagy a józanész kategóriái szerint egy belátható időn belül meg tudja tenni. Ha büntetőügyről van szó, akkor viszonylag hamar tudja érvényesíteni a jogát a sérelmére elkövetett bűncselekmény esetében, azaz még emlékezzen rá, ugye vannak horror történetek tulajdonképpen, amikor már egyébként egy bűncselekmény után a sértett és áldozata kibékül, jó barátok lesznek, és még akkor születik csak meg az ítélet, akkor nyilvánvalóan nem nagyon van értelme ennek, illetve a polgári jog területén pedig, vagy a gazdasági jog területén pedig még belátható időn belül, észszerű időn belül tudja érvényesíteni a jogát, és ebbe beletartozik a végrehajtás is, nem csak önmagában a jogerős ítéletnek a megszületése, hanem a végrehajtás is. Nagyon nehéz, nagyon könnyű kimondani, nagyon nehéz megszervezni, főleg azért, mert ahogyan beszélgettem az OIT tagokkal is, illetve az igazságszolgáltatásban dolgozókkal, rendkívül aránytalan az ügy teher. Budapest, Pest megyében nagyon súlyosan leterheltek a bíróságok, miközben vannak az országnak olyan területei, ahol viszonylag gyorsan és hatékonyan tud működni az igazságszolgáltatás.
De ezen például mivel lehet segíteni, hiszen nyilván nem lehet azt mondjuk rendeletileg előírni, hogy mondjuk valamelyik vidéki városban vagy egy megyében sokkal több ügy legyen, mint mondjuk Budapesten. Nyilván nem lehet rácsoportosítani. Milyen megoldások lehetnek itt?
Illetékességi szabályok módosítása, erre is érkezett javaslat. Ugye van számos olyan eset, amikor speciális illetékesség valamilyen ügyben csak valamelyik bíróság járhat el, adott esetben csak megyeszékhely, helyi bírósága járhat el, vagy csak a Pesti Központi Kerületi Bíróság, és a többi, és a többi. Ezeknek a módosítás, esetleg hatáskör módosítás, értékek, a perértékekkel, perértékek módosítása, illetve végső soron a magának az igazságszolgáltatáson belül a személyzeti politika részeként lehet könnyíteni, azaz több bírót lehet fölvenni, vagy több bírósági titkárt, bírósági fogalmazót.
Ugye a jogkeresők általában két okból elégedetlenek, legalább két okból elégedetlenek az igazságszolgáltatással, ha elégedetlenek. Ugye azért ugye egyiket ön is említette, hogy túl sokáig tart egy eljárás, akár polgári, akár büntetőügy. A másik, hogy nem tartják arányosnak, vagy nem tartják igazságosnak ugye azt az ítéletet, ami, vagy azt a végzést, ami születik. Ez ügyben hogy látják, milyen most a helyzet nálunk, tehát a másodiknál, tehát amikor az embereknek az igazság érzetével, ezt ugye nyilván nehéz kezelni.
Hát igen, ez egy állandó probléma. Ez egy állandó probléma, erre szolgálnak a fellevviteli fórumok, nyilvánvalóan, és ahogy látom most már a miniszteri levelezésemből, azért minden fellevviteli fórum mellett rengeteg sértett ember van, aki úgy gondolja, hogy a miniszter majd lángpallossal oda megy és igazságot tesz az adott ügyben. Tehát nyilván ilyenek mindig lesznek, ez a jogszolgáltatás, igazságszolgáltatás problémakörén belül mindig természetesen ezek újra termelődnek. Én úgy gondolom, hogy önmagában a fellevviteli fórumok erősítésével lehet talán közelíteni egymáshoz az állampolgárok jogérzetét és a jogszolgáltatás működését, de hát teljesen ez sose fogja fedni egymást.
Ugye a harmadik terület, ez pedig ön is említette, ugye ez az ítéleteknek a végrehajthatósága, ugye egy gazdasági recessziós időszakban talán mindennél, vagy minden korábbinál fontosabb lenne az, hogy például a gazdasági ügyekben, mondjuk egy végrehajtás, vagy mondjuk egy körbetartozásos ügynél egy csőd, egy felszámolási eljárás minél gyorsabban végbe menjen. Ez ügyben látszanak eszközök?
Hát részben itt is jogszabálymódosít, hát talán ez egyszerűbb. Ha jogszabályokat módosítunk, ha megpróbáljuk itt is egyszerűbbé tenni, akár a csődeljárás, akár a felszámolási eljárás, akár a hagyományos klasszikus bírósági végrehajtás szabályai, de tudjuk, hogy ez önmagában nem elég, hiszen pontosan ez az a szférája az igazságszolgáltatásnak, ahol nagyon sok pletyka, nagyon sok gyanú lengi körül magát a végrehajtást is, vagyis nem elég önmagában a jogszabályokat módosítani, át kell vizsgálni ezt az egész tevékenységet is. Én ezt most rövid távon nem tudom ígérni, egész egyszerűen a feladat nagyságából adódóan készülődünk és előkészületeket teszünk. Itt is természetesen számítanánk maximálisan az igazságszolgáltatásban dolgozók tapasztalataira és jobbító szándékaira. A kisebb javításokat természetesen viszonylag hamar át tudjuk vezetni, de magának az egész eljárásnak az átalakítása azért hosszabb időt vesz igénybe.
Ugye nagyon sokszor elhangzik az, hogy vannak olyan ágazatok, ahol a cégalapításoknak a könnyítése az nem tett igazán jót. Ugye az építőiparról közismert, hogy folyamatosan alakulnak és szűnnek meg cégek. Ez ügyben terveznek-e valamilyen lépést, akár kifejezetten az építőipar megsegítés érdekében?
Igen, hát a cégalapítás, én értem az előző kormány törekvését, mert valóban annak idején a versenyképességi mutatóknál ez volt az egyik legrosszabb mutatónk, nehéz volt, bürokratikus eljárás, és a többi, és a többi. Bevezették ezt a bizonyos egy órán belüli ügyintézést, amihez azonban nem biztosították a megfelelő informatikai hátteret és a megfelelő személyzeti hátteret. Ennek következtében valójában gyakorlatilag egy bejelentési alakult, az egész nem tudták érdemben vizsgálni, hogy mennyire megalapozottak ezek a bejegyzési kérelmek. Ezt is meg kell néznünk, itt is már nézzük a problémát. Olyan megoldást szeretnénk elérni, ami érdemben nem bürokratizálja a folyamatot, hanem tehát nem nehezebbé válik a cégbejegyzés, hanem könnyebben áttekinthetővé válik magának a bejegyzési kérelemnek a valódisága, a megalapozottsága és a többi. Itt is ezen is dolgozunk.
A márikasság szolgáltatás, az Alkotmánybíróságnak ugye két tagja hiányzik, egy jelöltről lehet egyelőre tudni. Van másik jelölt? Van már másik jelölt? Vagy mikor lesz?
Még nem tudok konkrét nevet mondani, több név van természetesen, ami előkerült. Én úgy gondolom, hogy a közeljövőben ott is döntést kell majd hozni, vagy jelölni kell. Természetesen szeretnénk az ellenzéki pártok támogatását is megnyerni, mint ahogy a Bihari Mihály jelöléséhez is szeretnénk megnyerni az ellenzéki pártok támogatását. Meglátjuk, hogy ez hogyan alakul majd.
Ha már alkotmánybíróság, új alkotmány, ugye 2 éven belül szeretnének új alkotmányt, új alaptörvényt alkotni, hol tart ennek az előkészítése?
Megalakul a bizottság, ugyanakkor miniszterelnök úr felkért nagy tekintélyű és a napi politikában is korábban részt vállaló személyeket arra, hogy ők is, mint egy tanácsadóként, vagy egy ilyen védnöki testületként felügyeljék az alkotmányozási folyamatot, és mellette természetesen, mint intézményi háttér, ott van a közigazgatás és igazságügyi minisztérium, amelynek az alkotmányozásra szintén fel kell készülnie. Mi a magunk részéről, amíg ezek a bizottságok megalakulnak és a politikai koncepciót kidolgozzák, annyit tudunk tenni, hogy készítünk egy leltárt. Elsődleges leltárnak az a célja, hogy a jelenlegi alkotmánnyal kapcsolatos, megalapozottnak tűnő kifogásokat összegyűjtjük. Azaz egy hibajegyzéket készítünk, ha szabad így ezzel a fogalommal élni. És nyilvánvalóan nézzük már, vagy szeretnénk elkezdeni a munkát azokon a területeken, amelyek úgy tűnik, hogy konszenzusnak örvendenek, és nem lesznek megváltoztatva. Gondolok itt a parlamentáris rendszer alapvető működésének, kormány-parlament kapcsolatrendszere, köztársasági elnök helye a politikai rendszeren belül, ezeknek a nemzetközi összehasonlító tanulmányokkal való megalapozása, én úgy gondolom, hogy nyáron elkezdődik ez a munka is, és szervezetileg pedig a előttünk álló feladat megteremteni a napi kapcsolattartás lehetőségét a védnöki testület, az alkotmányt előkészítő bizottság és a közigazgatási és igazságügyi minisztérium között.
Milyen fázisai, milyen fontos lépései lesznek, van-e már ilyen ütemezés az új alkotmány elkészítésének, előkészítésének?
Az országgyűlési határozati javaslat ugye megszabja, hogy először egy koncepciót kell adnia ennek az alkotmányt előkészítő bizottságnak, vagyis én úgy gondolom, hogy, és ez így van rendjén, először egy politikai vitának kell lefolynia az alkotmányról. Ugye számos kérdés kinyit ez a magyar politikában, amely időről időre felmerül, és aztán soha nem jut valójában nyugvó pontra, most lehetőség lesz ennek a megvitatására. A preambulumtól kezdve a Szent Korona tanon keresztül, a jogok katalógusáig számos olyan kérdés van, amely, és aztán az intézményrendszerről nem is beszélve, egy kamarás parlament, két kamarás parlament, közvetlenül választott köztársasági elnök, vagy parlament által választott köztársasági elnök, vagyis számos olyan kérdés lesz, amiben politikai döntést igénylünk. Én magam politikus vagyok, de nyilvánvalóan nem venném magamnak a bátorságot, mint közigazgatási és igazságügyi miniszter, hogy akár az országgyűlés előkészítő bizottságának, akár pedig ennek a védnöki testületnek én adjak megrendeléseket, mi várjuk a megrendeléseket, és az alkotmányos, ehhez illő alkotmányos konstrukciókat fogjuk kidolgozni.
Elegendő lesz két év arra, hogy ezek a viták mind alaposan, mérhetően és konszenzust hozóan lezajoljanak? Tehát, hogy hiszen, ahogy ön is mondta, rengeteg kérdést ki fog nyitni ez a vita.
Igen, hát ugye ez az a kérdés, hogy a politikában van-e esély arra, hogy valamilyen vita végképp megoldódjék egy idő után. Nyilván sok vita lesz, abban már bízom, hogy a Kossuth címer kontra Koronás címer vita nem nyílik ki ismét, ami 1990-ben ugye heteken keresztül tartotta izgalomban a magyar közvéleményt. Ha én úgy gondolom, hogy ahol az igazi kérdések lesznek, az igazi viták lesznek, az én mostani sejtésem szerint ezek nagyjából a szimbolikus kérdések lesznek. A preambulum biztos, hogy nagyon nagy vitákat fog kiváltani. A Szent Korona tan beillesztése vagy be nem illesztése a magyar közjogi rendszerben biztosan óriási vitákat fog kiváltani. Viszont bízom abban, hogy a konkrét közjogi megoldások nem fognak nagy vitákat kiváltani. Én úgy látom, hogy konszenzus van annak ellen, hogy időről időre megvádolnak minket azzal, hogy prezidenciális rendszert akarunk bevezetni, de nagyjából konszenzus van ma nem csak a parlamenti pártok között, de a magyar közvéleményben is a parlamentáris berendezkedést illetően. És nem azért, mert jobb lenne, mint a prezidenciális, vagy haladóbb lenne, vagy nem tudom, hanem azért, mert a magyar közfelfogásnak ma a parlamentáris rendszer jobban tetszik, jobban illik hozzá. De, ami nem zárja ki azt, hogy mondjuk 25 év múlva, vagy 50 év múlva éppenséggel ne prezidenciális köztársaságért indulna meg a mozgalom, vagy éppen alkotmányos monarchiáért, hogyha ez úgy alakul. De ezekben talán kisebb vitákat várok. Ami pedig a szimbolikus kérdéseket illeti, ez mindig és újra itt van körülöttünk, tehát én úgy gondolom, hogy optimális esetben persze nyugvó pontra jutnak ezek a viták, de hát minden ország alkotmányozási folyamata azt tapasztalja, azt mutatja, hogy azért elcsendesednek maximum, de időről időre ezek megújulhatnak.
Beszéltünk már a közigazgatás, illetve az igazságszolgáltatás reformán, és van még egy nagy terület, amelyben igen komoly tervei vannak a kormánynak, ugye az önkormányzati rendszernek az átalakítása, és ugye ősszel önkormányzati választások is lesznek. Ugye a hétvégén a magyar polgármesterek világtalálkozóján, a 8. világtalálkozón elhangzott az, talán éppen Gémesi György, ugye gödöllői polgármestere mondta azt, hogy nyilván most a tűzoltás folyik, a mérható reformokra többi idő kellene. Milyen típusú vagy jellegű mérható reformokat tervez a kormány az önkormányzat szervezetben?
Hát ami leginkább szóba szokott kerülni, és amiről leginkább beszélni szoktunk már választások előtt is, az tulajdonképpen két strukturális reformot jelentene, az önkormányzatok finanszírozási reformja, vagy finanszírozási rendszerének reformja, illetve a feladatellátás reformja. finanszírozási rendszernél nyilván újra kell gondolni helyi adók, központi adók arányát, és az egész normatív támogatási rendszer, céltámogatási, címszettámogatási rendszer, ami ma már nincsen, mert gyakorlatilag csak uniós forrásokból létező fejlesztési politika van, de ne zárjuk ki, hogy a jövőben ismét lesz egy nemzeti forrásokból táplálkozó fejlesztéspolitika is, és az önkormányzatoknak is esetleg célzottan lehet majd adni ismét támogatásokat. Vagyis van egy ilyen része, illetve a másik része pedig a feladatellátás. Az 1990-es önkormányzati törvény nagyon jó törvény volt, ezt jól mutatja, hogy 20 év átalakulásait is a viharvert állapotban de átvészelte. Ugyanakkor egyre erősebb a nyomás az önkormányzati szféra felől, hogy nézzük át a feladatellátást két szempontból is. Egyrészt, amit mindig szoktak emlegetni, az oktatás, egészségügy, intézményfenntartás, feladatellátás, maradjon-e önkormányzati, hol vegyen át az állam intézményeket, vagy éppen feladatköröket személyzeti politikában, kik legyenek állami alkalmazottak, kik önkormányzati alkalmazottak, és a többi. És emellett természetesen ezt az önkormányzati feladatellátást ezt lehet máshogy is nézni. A önkormányzati igazgatás és az államigazgatás elválasztása ugye megyei szinten, ez viszonylag tiszta. Vannak olyan elképzeléseink, hogy helyi szinten is ketté választanánk, hiszen helyi szinten ma gyakorlatilag a polgármesteri hivatal az nem csak az önkormányzat, az önkormányzati képviselőtestületet vagy az adott települést kiszolgáló háttérintézmény, hanem egyben az állam helyi szerve is. Nem minden országban van ez így, ugye sok országban azt a megoldást választják, hogy ketté választják teljesen az önkormányzati szférát és az állami szférát, mind a kettő mellett szólnak érvek, de ezeket csak azért mondom, mert ez mutatja, hogy nem szabad kapkodni ezekben a kérdésekben, mert életművek épülnek ezeknek a kérdéseknek a tárgyalására, sok karrier, tapasztalat, anyag halmozódott föl ebben a kérdésben. Én úgy gondolom, hogy itt is ősszel meg kell kezdeni az előkészítő munkákat, de ezeknek alapos előkészítő munkáknak kell lenni, ahol nyilván kell lenni egy politikai előkészítésnek, nyilvánvalóan kell lenni egy szakértői, szakmai előkészítésnek, és kell lenni egy jogalkotási előkészítésnek, és ez óriási munka. Itt számítanék a helyi politikusokra, polgármesterekre, a közigazgatási szakemberekre, egyetemi oktatóktól kezdve azokra a szakemberekre, akik működtetik a közigazgatást, és természetesen kodifikátorokra, akik mindezt alkotmányosan a magyar közjogi rendszerbe illeszkedően meg tudják írni.
Van ennek menetrendje, ha hivatalosan elfogadott menetrendje esetleg nincs is, de mondjuk az ön fejében látszik egy valamiféle menetrend, amihez lehet igazolni, tehát hogy ez a munka nagyjából milyen ütemezésben fog lezajlani?
Én szeretném ebben a ciklusban, de nyilvánvalóan a ciklus második felében már elfogadtatni azt a törvényt, vagy azokat a törvényeket, amelyek lebontják már ezt az új struktúrát, és kirajzolni engedik ezt az új struktúrát, és azt szeretném, hogyha a következő önkormányzati, tehát nem a most őszi, hanem a következő önkormányzati választásokon már ebbe az új struktúrába választanának képviselőket a választópolgárok.
Ha figyelembe veszük azt, hogy ugye a világgazdasági szakértők szerint ez a recessziós időszak, ez egy átmeneti állapot, és hogyha mondjuk a történelemből indulunk ki, akkor nyilván kell jönni majd egy felívelő konjunkturális időszaknak is, akkor mennyire alkalmas ez a mostani időpont, vagy mostani időszak arra, hogy például a finanszírozás kérdéseiben hosszú távú megoldások szülessenek, hiszen nyilván majd teljesen speciális helyzet van.
Alapelvek szintjén szerintem meg tudunk állapodni, valóban így van, vagy speciális helyzet van, és ebből a szempontból most csak ideiglenes megoldások tudnak születni, de alapelveket tudunk rögzíteni. Olyan alapelveket, amelyeket aztán persze az utókor vagy betart, vagy nem tart be. Ugye az 1990-es önkormányzati törvény egyik finanszírozási alapelve volt még annak idején, a minél nagyobb önerővel rendelkezzenek az önkormányzatok. És aztán ez szépen lépésről lépésre, évről évre csökkent. A másik ilyen nagy alapelv volt, hogy feladatot csak akkor lehet önkormányzatnak adni, hogyha mellé a finanszírozási keretet is adják, ami talán az első perctől kezdve nem valósult meg 100%-osan. Vagyis bizonyos értelemben a politikában mindig ideiglenes állapotok vannak, de mégis tartós megoldásokra törekszünk mindig. Én úgy gondolom, hogy most is van már annyi tapasztalatunk, hogy meg tudunk állapodni olyan alap elvekben és alapintézményekben, amelyek a tartós megoldást is tudják szolgálni még egy válságos időszakban is.
Ugye a törvényalkotást, a törvényelőkészítést többször is emlegettük, ugye azt is volt már először, hogy egy hónapos a kormány, és hogy beszéltünk arról, hogy igen intenzív törvényalkotó, törvényelőkészítő munka folyik, és a parlament is igen intenzív tempóban halad. mi várható, ugye 19-ig tart ugye a nyári ülésszak.
Igen, július 19-ig.
Mi várható még ebben az ülésszakban, és mi az, ami őszre marad?
Tulajdonképpen pár napon belül be kell nyújtanunk minden olyan törvényjavaslatot, amely normál menetrendben megszületik még most július 19-ig. Ami azt jelenti, hogy sok új törvényjavaslat következik most még. Igyekszünk ezeket valamilyen formában egységes szerkezetbe tenni, hiszen a miniszterelnök úr által meghirdetett első akcióterv ehhez kötődő törvényjavaslatok döntő része most fog kerülni majd az országgyűlés elé. A holnapi kormányülésen tárgyaljuk ennek a 29 pontnak a legtöbb olyan előterjesztését, amely törvényhozási feladatot is kíván, hiszen van egy része, amelyik csak gyakorlatilag a végrehajtó hatalom jogszabályért kormányrendeletet vagy miniszteri rendeletet követel meg, de ami törvényhozási tevékenységgel együtt jár, azok vélhetően most az elkövetkező napokban a parlament elé fog kerülni. Adótörvények, az adótörvényel kapcsolatos módosítások, költségvetés módosítása és a többi számos olyan kérdés van, amely 29 pontban meghatározott témaköröket érinti, vagy azokat hajtja végre, vagyis július 19-ig még kemény munka vár a Magyarország gyűlése.
Mi lesz ősszel? Tehát mivel fog kezdeni a törvényhúzás, amikor újra összeül?
Hát a mostani terveink szerint ősszel a második akciótervvel fogunk kezdeni, azaz olyan törvényjavaslatokkal és olyan programmal, amely tovább építi ezt a rendszert, és próbáljuk azt a kettős célt továbbra is célkeresztben tartani, miszerint kezeljük a válságot nem megszorításokkal, hanem egyúttal kiépítjük már azokat az alapokat, amelyek versenyképessé teszik az országot, hogy amennyiben megindul az ország kifelé a gazdasági válságból, Európa elindul kifelé a gazdasági válságból, akkor Magyarország minél hamarabb tudjon csatlakozni. És aztán az ősz örökzöld témája természetesen a költségvetés. Tehát a 2011-es költségvetés, én azt hiszem, hogy nagy mértékben meg fogja határozni az őszi politikai vitákat. Természetesen mellette minden minisztérium készül a maga módján, amire mi készülünk, az ugye a kormányhivatalokról szóló törvény, de hát mindegyik készíti azokat a törvényjavaslatokat, amelyek én azt hiszem, hogy eléggé érdekessé fogják tenni a politikai szezont ősszel is.
Ugye ősszel önkormányzati választások is lesznek. Mi lesz annak a garanciája, hogy a törvényalkotásban, költségvetés előkészítésében nem fog beleszólni a választási kampány, az önkormányzati választási kampány?
Hát a garancia az, hogy a következő évben nekünk kell végrehajtani ezt a költségvetést, és hogyha itt elszáll a költségvetési hiány, vagy használhatatlan a költségvetés, akkor az olyan hitelvesztést eredményezhet. Ugye az előző ciklus ebből a szempontból szerintem nagyon sok fontos tanulságot szolgáltatott a magyar politika számára, és többek között az egyik ilyen tanulság ez volt, hogyha a költségvetés csak egy papírlapnak, egy választási papírlapnak tartják ráadásul, amit akárhányszor át lehet írni, és tönkben semmisnek lehet tekinteni, az hitelvesztést okoz a politikában.
Navracsis Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszterelnök helyettes volt az Aréna esti vendége. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen a meghívást.